Tisztelt hallgatók! Önök a Magyar Fülorgégé és Fejnyaksebész Orvosok Egyesületének podcast csatornáját hallgatják. Horváth Tamás vagyok, és a mai adásban Nepp Nelli doktornővel fogunk az általa, illetve a Pécsi Fülorgégészeti Klinika által jegyzett, a Fülorgégé Gyógyászat 2021-es évfolyamának első számában megjelent, a koronavírus járvány rinológiai vonatkozásai című cikke kapcsán beszélgetni. Szia Nelli!
Szia! Üdvözlök mindenkit!
Így, hogy éppen tombol a COVID-19 harmadik hulláma, talán soha nem volt ennyire aktuális ez az összefoglaló közlemény. Ugyan a COVID tünetei elég változatosak és színesek lehetnek, de a kezdeti stádiumban nagyon gyakran fülorgégészeti jellegűek a panaszok, ezért ilyen formában a fülorgégészek a frontvonalban érintkezhetnek a COVID-os betegekkel. A rinológiai vonatkozás ugye ott indul, hogy már önmagában az orvvizsgálata, illetve a rinológiai műtétek egy fokozott kockázatot jelent a COVID-19 fertőzés szempontjából, sőt az egyik legnagyobb kockázat a fertőzés átvitelére. Mi a javaslat az orvvizsgálatára, pláne a műtétekre, a rinológiai műtétekre a COVID-19 érában?
Mind a hazai, mind a külföldi ajánlások alapján az orrendoszkópia elhagyása javasolt, amennyiben ez lehetséges. Ha mindenképpen szükséges az orrendoszkópiát elvégeznünk a betegnél, akkor csak megfelelő teljes testet érintő védőfelszerelésben végezhetjük. Erre egy nagyon jó példa, hogy 2020 elején, tehát az első hullámban Kínában egy endoszkópos hipofízis műtétet végeztek egy tünetmentes, de később igazoltan COVID-pozitív betegnél, és a műtét kapcsán 14 a helyszínen dolgozó kollégát betegített meg az incidens. Az ambuláns beavatkozásoknál, illetve a műtétek elején is az érzéstelenítésnél is fontos, hogy az érzéstelenítővel átitatott tamponokat használjunk, és kerüljük a bármilyen orsprébe helyezett érzéstelenítők használatát, mert így az aeroszol képződés tudjuk csökkenteni. Hogyha a műtétekről beszélünk, akkor egyértelműen elektív rinológiai műtéteket már egy jó ideje nem tudunk végezni. A tumorgyanú esetén általában szokott idő lenni arra, hogy megvárjuk a koronavírus teszt, és itt a PCR tesztre gondolok, a koronavírus tesztnek az eredményét, és akkor úgymond biztonsággal végezzük el a beavatkozást. Még ha mondjuk egy rinoszinuszitiszes szövődmény esetén nincsen időnk, hogy megjöjjön a PCR tesztnek az eredménye, akkor a beteget pozitívként kell kezelni, és teljes védőfelszerelésben vagyunk kötelesek őt ellátni, úgyhogy a műtőszemélyzetet minimalizáljuk. Abban az esetben, hogyha egy igazoltan pozitív betegről van szó, és nem halasztható a műtét vagy a beavatkozás nála, akkor pedig természetesen kizárólag a koronavírus ellátó kórházban, illetve annak a műtőjében láthatjuk el.
Nem sokkal, már pár hónappal a pandémia kitörése után a szaglászavar, mint fő tünet merült fel. Azóta is a szaglászavart elég tipikusnak mondjuk így a COVID-19 fertőzés kapcsán, de mi a helyzet most, hogy azért most már sok-sok millió ember adatait is feldolgozták ebben a kérdésben, hogy milyen arányban fordul elő szaglászavar a COVID-19 kapcsán?
Az első hullámban még Dél-Koreában jelentek meg adatok az enyhelefolyású koronavírus betegek körében, akkor egyharmaduknál volt vezető tünet a szaglásvesztés. A frissebb cikkek adatai szerint viszont már inkább ilyen 71-89% között van a szagláscsökkenésnek az előfordulása. Azonban a betegszámokban, a koronavírus betegség súlyosságában, a szagláscsökkenés fokában és az alkalmazott kezelésben is jelentős különbségek vannak, ezért erre a kérdésre elég nehéz válaszolni. Most több észak-amerikai és európai ország betegeinek bevonásával végeztek egy vizsgálatot, ahol több mint 700 beteganyagát dolgozták fel, és csak nem 80%-os prevalenciát találtak. Azt is vizsgálták, hogy milyen mértékben tér vissza a betegeknek a szaglása, és az első 4 hétben több mint 60%-nál észleltek javulást, vagy jelzett a beteg javulást, ezért úgymond ilyen prognosztikai faktorokat is vizsgáltak a cikk kapcsán, hogy a betegek neme, kora, társbetegségei esetleg befolyásolják-e a szorzáscsökkenésnek a javulását, és azt találták, hogy az idősebbeknél később kezd el javulni a szaglás, akiknél elhúzódó volt maga a koronavírus infekció, azoknál a szaglássökkenés is később kezdett el javulni. A nemek között összefüggést nem találtak, viszont a cukorbetegek között rosszabb arányban, illetve később indult meg a szaglássökkenésnek a javulása. És még a szisztémás szteroid alkalmazását vizsgálták azoknál a betegeknél, akik nyilván a koronavírus infekció kapcsán részesültek szisztémás szteroid kezelésben. Azt vizsgálták, hogy ez enyhíti a szagláscsökkenésnek a súlyosságát, és van-e pozitív hatása a javulásra, de nem találtak szignifikáns különbséget.
Ezek szerint lehet, hogy szomorúan konstatálhatom, hogy én is idősebb vagyok, mert nekem is elszállt tavaly novemberben a szaglásom itt a COVID kapcsán, és azóta is csak picit tért vissza, de nincs más betegségem, hát meglátjuk. Mondjuk nekem viszont van idült rinitiszem egyébként, és ha már az idült rinitisz, hogy az ilyen krónikus rinológiai problémákkal küzdő betegek esetében az alapkezelés az a lokális szteroid, a szteroidtartalmú orspré, és a COVID-19 elején még elég ellentmondásos javaslatok születtek arra vonatkozólag, hogy szabad-e, vagy javasolt-e megkezdeni, vagy folytatni a szteroidos orsprék használatát. Most viszont már úgy tűnik, hogy elég biztos lábakon áll az a javaslat, hogy igen, nyugodtan el lehet kezdeni használni szteroidos orsprét, vagy folytatni a kezelés nyilván annak megfelelő, vagy arra a javaslat megszületik egy idevágó kórkép esetén, és akkor most már ezt mondhatjuk, ugye, hogy a lokál szteroid az ilyen igényű betegeknek mehet tovább a COVID alatt.
Igen, ellentmondásos cikkek jelentek meg a témát illetően, mert a járvány elején kis betegszámú cikkek jelentek meg szénanáthás, orpolipos, aszmás beteganyagon, amik a szteroid készítmények koronavírus infekcióra hajlamosító hatásáról és a betegségnek a súlyosabb lefolyásáról számoltak be. De ezeket az Allergológia és Klinikai Immunológia Európai Akadémia közleményében megcáfolta, miszerint az intranazális kortikoszteroidnak nincs bizonyítottan előnytelen hatása a fertőzés kialakulására, vagy annak a lefolyására. Emellett azonban azt is fontos kihangsúlyozni, hogy az alapbetegség súlyosbodásához komorbid aszmás betegek esetén az alsó légúti tünetek fellángolásához vezethet a nazális szteroidnak az elhagyása. Ezen túl pedig ezek a lokális készítmények, hogyha elhagyásra kerülnek, azzal együtt az orpoliposok körében megnövekedhet a szükséglet a szisztémás szteroid terápia alkalmazására, ami pedig kifejezetten kedvezőtlen a pandémia alatt.
Nagyon jó hír a lokál szteroid használata az orpolipos allergiás betegnek, és nagyon jó, hogy akkor áttérünk a szisztémás szteroidra, mert mi a helyzet egyébként akkor, ha valakinek tabletta formában szisztémásan kellene szteroidot használni itt a pandémia idején?
Ugye a szisztémás szteroid kezelés egyértelműen hajlamosít fertőzésekre, virális fertőzésekre, így a koronavírus fertőzésre is. Így rinológiai indikációval tényleg csak nagyon indokolt esetben, végszükség esetén alkalmazhatjuk a krónikus rinoszinuszitiszes betegek körében, ha mondjuk ezzel egy műtéti beavatkozást kerülhetünk el, vagy tolhatunk ki. Ebben a jelenlegi helyzetben, amikor csak sürgős, illetve onkológiai beavatkozásokat végezhetünk.
És ha már szóba került a szisztémás szteroid kezelés, azt ugye a fülorgégészetben nem csak kizárólag a krónikus szinuszitiszben, illetve orpolipózisban adjuk. Mi a helyzet az egyéb indikációval elindítandó vagy elindított szisztémás szteroid kezeléssel a COVID-19 idején?
Jelenleg az egyéb fülorgégészeti indikációkat is revidálnunk kell. A Francia Fülorgégészeti Társaság kiadott egy közleményt, amelyben felállítja az indikációkat, amelyeket jelenleg is használhatunk a szakterületünkön. Ezek szerint csak a Hausbrachmann 5-ös, 6-os súlyosságú belparézisnél és a hirtelen hallás csökkentek közül is csak a 60 decibelnél rosszabb küszöbű betegeknél adhatunk, vagy kellene adnunk szisztémás szteroidot. Ugye mérlegelve, hogy a beteg a magából a kezelésből profitál többet, vagy nagyobb kockázatot jelent a koronavírus infekció számára. Azt is fontosnak tartom kiemelni, és ez nyilván a rinológia indikációra is vonatkozik, hogy nagyon fontos a betegeket felvilágosítani, hogy egy olyan immungyengítő terápiában részesülnek, ami kedvez a koronavírus infekció kialakulására, és ezért ők is érezzék azt, hogy felelősségünk van abban, hogy az általunk javasolt önkéntes házi karantént betartják, ami a kezelés idejére és minimum az azt következő első hétre érvényes.
A krónikus rinoszinuszitiszes betegek esetében ugye a lokálszteroidot most megbeszéltük, illetve a szisztémaszteroidot is, de van még egy harmadik, egy meglehetősen új, viszont hatékonynak tűnő terápia, a biológiai terápia, ami viszont a betegek immunrendszerét szintén elég komolyan befolyásolja. Mi a helyzet a biológiai terápia kapcsán? Kaphatják-e azt a betegek, vagy mi van akkor, hogyha például egy biológiai terápiában részesülő krónikus rinológiai beteg COVID pozitív lesz?
A krónikus rinoszinuszitisz súlyos formáiban alkalmazható készítmények mindegyike az eozinofil granulocitek számának csökkenéséhez vezet, és emellett ugye azt is kell tudnunk, hogy az eozinopénia a szepszis egyik jellemzője, de egyelőre még nem tudjuk, hogy az eozinopénia kiváltója vagy következménye a szepszisnek, ezért felmerülhet a kérdés, hogy ezeknél a biológiai terápiában részesülő betegeknél a terápia mellett milyen lefolyású betegségre számíthatunk koronavírus infekció esetén. De szerencsére az eddig megjelent cikkek eredményei alapján, ahol a monoklonális antitestterápia bármely indikációval elindított kezelésben részesülő betegeket vizsgáltak, azt mutatta, hogy csak enyhe lefolyású koronavírus betegség fordult elő. És azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a biológiai terápia mellett az interferon termelés is helyreáll, és ez a vírusos légúti infekciók előfordulását csökkenti. A megkezdett biológiai terápia megszakításához nem áll rendelkezésre megfelelő bizonyíték, ezért a biológiai terápiában részesülő betegeknél mindig egyéni mérlegelés alapján kell folytatni a kezelést. Az Allergológia és Klinikai Immunológia Európai Akadémia egyértelműen nem javasolja a megkezdett kezelésnek a leállítását, de mérlegelni kell, hogy a biológiai terápia elhagyása vagy a koronavírus infekció jelente nagyobb kockázatot a beteg számára. Itt a szokásos tényezőket kell figyelembe venni, a beteg életkorát, társbetegségeit, míg az igazoltan pozitív esetekben egyértelműen el kell hagyni, vagy a betegség idejére fel kell függeszteni a biológiai terápiát. Még a pandémia alatt elindított kezelésről érdemes beszélnünk, hisz nem olyan régen tudtuk elkezdeni krónikus rinoszinuszitisz indikációval a biológiai terápiát, és sokan vannak, akik ezt a kezelést választanák. Náluk is a kockázat-haszon felmérés javasolt, például a 60 év feletti belgyógyászati betegségekkel terhelt betegeknél nem javasolják feltétlenül a biológiai kezelés megkezdését, viszont a pandémia alatti elkezdés mellett szól még az is, hogy a kezeléssel csökkenthető a betegeknek a szisztémás szteroid kezelés igénye, illetve hogy sajnos még tényleg nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog fennállni ez a jelenlegi helyzet, és ezeknél a betegeknél pedig mint elektív kinológiai műtétek csoportjába tartozó betegeknél nem tudunk műtéti beavatkozást végezni.
Érthető. Viszont most a krónikus szinuszitiszről talán menjünk át egy picit az allergiás náthára, allergiás rinitiszre, ahol ugye annak kezelése kapcsán lokálszteroid vonatkozásairól már volt szó, de kérdés, hogy mi a helyzet az antihisztaminnal, illetve az immunterápiával, szabad-e, lehet-e, javasolta ezeket használni itt a pandémia alatt?
Az antihisztamin folytatása is javasolt, sőt kötelező, mert így tudjuk a lehető legmegfelelőbb tüneti kontrollt elérni ezeknél a betegeknél. A szénenathás panaszok ugye átfedést mutathatnak a koronavírusos panaszokkal, így ez jelentős differenciál diagnosztikai nehézséget okoz, és ha nem megfelelően kontrolláljuk ezeket a betegeket, akkor ilyen elkerülhető orvos-beteg találkozókat, viziteket kerülhetünk el, amivel csökkenthetjük a vírus terjedését is. Az immunterápiát, illetve ugye ez a középsúlyos-súlyos perzisztáló allergiás rinitiszeseknél alkalmazott kezelés, itt is szintén javasolt a megkezdett allergén-specifikus immunterápia folytatása, mivel ennek nincsen immunszuprimáló hatása, így nincsenek megszorítások a kezelésre. Esetleg még annyi kiegészítés lehet, hogy a szubkután immunterápiával szemben a szublinguális immunterápiát támogatják a nemzetközi ajánlások, mert ez nem igényel rendszeres orvoslátogatást.
Igen, hát ez is cél itt a pandémia során, hogy az orvos-beteg találkozásokat amennyire lehet minimalizáljuk, már pedig az allergiás náthásoknak ez egy rendszeres program, hogy orvoshoz kell menni. Egyébként a szénanáthának van még egy érdekes vonatkozása, ugyanis bizonyos allergiás rinitisz terápiában használatos gyógyszerek esetében felmerült, hogy csökkentik a COVID-19 fertőzés esélyét, illetve hát antivirális hatásúak, és ezt hogy kell elképzelni, hogy elsősorban a tényleges hatásosságot illetően mit kell erről a kérdésről tudni?
Az antihisztaminok vizsgálatának apropóját az adta, hogy egy amerikai csaknem 220 ezeres populációt érintő vizsgálatban a koronavírus betegség csökkent incidenciáját találták azok körében, akik antihisztamint szednek. Az amerikai munkacsoport az antihisztaminok vírusellenes hatását vizsgálta in vitro, és azt találták, hogy az azelasztin, a hidroxin és a difenhidramin direkt antivirális hatással rendelkezik a koronavírussal szemben. Ezek az angiotensin konvertáz enzim 2-höz, illetve a szigma receptor 1-hez kötődnek. Az előzőről már többet hallhattunk, és tudjuk, hogy a koronavírus a spike fehérjével ehhez kapcsolódik, és így jut be az emberi sejtekbe. A szigma receptor 1-ről kevesebbet hallhatunk, ez egy saperon fehérje, ami többek között a koronavírus replikáz transzkriptáz komplexhez kötődik, de ezen felül még közvetve védi a vírust az autolízistől is. És a vizsgált három antihisztamin különböző affinitással ezekhez a fehérjékhez kötődik, és megakadályozza a fertőzésnek a kialakulását, vagy pedig pozitívan befolyásolja a betegség lefolyását és annak a súlyosságát. Továbbá a kutatók szinergista hatást várnak az egyéb antivirális szerek együttes alkalmazásával is.
Akkor miután ilyen részletesen átbeszéltük, ha megengeded, akkor a legfontosabb üzeneteket egy-egy mondatban szeretném összefoglalni a COVID-19 rinológiai vonatkozásait illetően. Az orrendoszkópia és az orrászati műtétek fokozott kockázatot jelentenek, ezért csak nagyon indokolt esetben és védőfelszerelésben kell ezeket elvégezni. A szaglászavar tényleg nagyon gyakori tünet, és az elhúzódó esetekben elsősorban a szaglástréning jön szóba ennek terápiájára. A nazászteroid kezelés bármilyen rinológiai indikációval született is folytatható, illetve megindítható a pandémia idején is. Ugyanakkor azért a szisztémászteroid fokozott odafigyelést igényel, és nagyon komolyan kell venni a karantént. Míg a biológiai terápia elkezdhető, folytatható, ott egyéni mérlegelés jön szóba, és akkor kell csak abba hagyni, hogyha az illető valóban COVID-19 fertőzést kap el. Jól szedtem ezeket most össze, mint főpontokat, illetve van esetleg valami olyasmi, ami kimaradt ebből?
Igen, így minden fontos információt összefoglaltál.
Szuper, akkor én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatókat visszavárjuk, és szia Nelly!
Köszönöm, viszlát, szia!